ember a földön. Zöldségek Nemes Takács Katával.
Üdvözlöm Önöket, én Nemes Takács Kata vagyok.
Én pedig Bartus Marci.
És ez itt az Ember a Földön, és az Ember a Földön történetében az első olyan adás, melyet élőben rögzítünk, mert kitelepültünk a Humusz Szövetséghez, a Giliszta Fesztiválra. Igen, jól hallották, Giliszta Fesztivál, de ne kukacoskodjunk itt a részleteken. Lényeg mi lényeg, ha fenntarthatóságról beszél az ember, szerintem három témát szoktunk feszegetni. Egyrészt beszélünk az energetikáról, megújuló energiaforrások, vagy kicsit közlekedés,
igen.
Szigetelés, mi egymás. Beszélünk életmódról, amiben beletartozik a táplálkozás, vegánság, ilyesmi, öltözködés, háztartás, vegyszermentes takarítás, aminek te vagy a szakértője. És hát nem mellesleg, és ez egy elég nagy téma, beszélünk a hulladékról és a hulladékkezelésről, ezen belül is ugye a csomagolás típusú hulladékokról, melynek apropóján ugye most a repontokra járunk sűrűn.
Bizony.
És egyébként van a másik terület, ami a szerves hulladék, tehát a konyhai hulladék, melyet ideális esetben az ember komposztál.
Hát bizony.
És hát ma erről fogunk beszélni, és a Giliszta Fesztivál ezt helyezi fókuszba itt a Humusz Szövetség bázisán, hogy hogy történik a
egészen konkrétan a komposztálásról, mert hogyha tehetik, tartsanak velünk.
Na de ha már komposztálás, Marci, vannak neked számait, hogy körülbelül milyen mennyiségű hulladék keletkezik ma Magyarországon egy háztartásban?
Megdöbbentő adataim vannak tulajdonképpen. Erről szeretem a megdöbbentő adatokat. Évente fejenként átlagosan 5-600 kg hulladékot termel egy magyar, de állítólag az Európai Unióban még vannak olyan országok, ahol többet termelnek, a nagy túlfogyasztók, de hát mi is azok vagyunk. És ennek a hulladéknak a 30%-a tevődik össze nagyjából szerves hulladékból, tehát gondolom nyilván többi a csomagolás, az elektronikai hulladék, de erről majd szakértőink többet tudnak mondani. És éves szinten szerintem, ami a legdurvább, hogy 180 kilót, tehát napi fél kiló hulladék nem a kukában köt ki, hanem visszajut a szerves anyagként ugye a természet körforgásába. És nem kerül hulladék lerakóba, és nem égetik el.
Tehát ezért lenne jó komposztálni.
Így van.
Na de felmerült ezért sok kérdés. Mit tehet egy városi ember, ha komposztálna? Hova viszi a komposztálást? Egyáltalán legyen saját komposztálón, vagy használja közösségi komposztálókat? Mi történik azzal a komposztálóval? Ki kezeli a komposzt? Mit tehetek bele? Vannak ott a kukacok, meg egyébként, ha otthon mikroorganizmusok, büdös, nem büdös, felreppentek hírek patkányokról, ezekről mind-mind beszélgetni fogunk, és a jelenlévő közönséget is arra kapacitálnám, hogyha kérdése van, akkor nyugodtan tegye föl.
Kihangosítjuk.
Így. Na de nem mindegy, hogy kikkel fogunk beszélgetni.
Igen, mert nem mi velünk szerencsére, mert látszik, hogy mi nem vagyunk szakértői a témának, hanem vendégeink is vannak, méghozzá Nagy Andrea, a Galvamenti Névfőiskola biológus mérnök tanára, a komposzt ünnep környezeti nevelés szakértője és motorja. Üdvözlünk nálunk!
Szervusztok!
Klink Ferenc, a KÉK Kortárs Építészeti Központ közösségi kertjének koordinátora, és Bardóczi Sándor, Budapest főtájépítésze. Üdvözlünk és köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívásunkat.
Induljunk azzal, Andrea, ebbe szerintem te fogsz tudni segíteni, hogy azoknak az embereknek, akik ne adj Isten, még nem hallottak a komposztálásról, egy kicsit fel tudod nekünk vázolni, hogy mi a jelentősége a komposztálásnak, hogy történik a komposztálás, és hogy csinálja az ember ezt jól, és mi az a komposztünnep?
Sok kérdés, akkor kezdjük az elején. Tehát a növényi hulladékot gyakorlatilag visszaalakítjuk termőtalajjá. Egészen röviden ezt mondhatnánk a komposztálásról. Olyan anyagokra gondoljunk, mint a konyhából kikerülő zöldséghulladék, a kertben keletkező levelek, fűnyesedék, ágdarabok, ezeket megfelelő rétegezéssel egy komposztkeretbe vagy komposzthalomba rétegezzük, nedvesítjük, és gyakorlatilag a természetre bízzuk a korhadás folyamatát. Miközben egy kicsit mi is besegítünk, tehát időnként átrakjuk, hogy a szellőzéssel a levegőt biztosítjuk, időnként nedvesítjük, hogy az élő lények tudjanak benne dolgozni, és nagyon fontos, hogy az élőlényeknek lehetővé tesszük, hogy hozzájussanak ezekhez a tápanyagokhoz, mert ők lesznek a legnagyobb segítőink, ezek mikroszkopikus, illetve makroszkopikus élőlények, tehát nem betonajzatra tesszük a komposztunkat, a komposztkeretünket, hanem a csupasz talajra.
Húha, elmondom, hogy hol vesztettél el engem. Egyrészt a megfelelő rétegzésnél.
Igen, egy kicsit.
Tehát itt már egy kicsit egy mellkas körüli szorítást éreztem. Másrészt van ez a ne betonra tegyük, és én őszinte leszek, világéletemben panelban éltem, panelban öltem fel, elköltöztem egy panelba, majd átköltöztem egy nagyobb panelba. Tehát, hogy számomra városi emberként az, hogy ez felmerül, hogy ne betonra tegyük a komposztáló ládát, ez már önmagában bukó.
De ezt nem értem, hogy miért.
Igen?
Mert hogy egyébként a paneles beépítésű területek Budapesten a legnagyobb zöld felületi arányjal rendelkező területeink.
Tehát, hogyha... Azért, mert magát a lakótelepet úgy alakították ki, hogy a közte legyen egy csomó.
Igen,
zöld.
Tehát ugye ezek muszótelkeken vannak, és a köztes területek azok jellemzően általában kerületi tulajdonban lévő zöld felületek, van, ahol maga a társasház gondozza a környezetét, de eszméletlen nagy zöld felületi arány van. Ugye, amikor a paneles lakóépületek keletkeztek, abban az időben még volt egy olyan normatíva, hogy egy emberhez mérten minimum 21 négyzetméter zöld felületet kellett biztosítani, mert már csak parkolási normatíva van.
Ez van, igen.
És a lakóparkokhoz parkolókat építenek, parkolóházakat, és zöld felületet nem. De pont a paneles épületek környezetében van a legjobb lehetőség arra, hogy ne a betonra rakd a komposztálót.
És hogyha én szeretnék ilyen egyszerű földi halandóként lakossági szinten oda kitenni egy picike komposztládát bárhova, azt megtehetném, vagy ezt nem tehetem meg jogszabályilag, tehát hogy a közösségi komposztokba tudok gondolkodni?
Egyrészt meg tudod tenni egyéni kezdeményezésbe is, hogyha tulajdonos engedélyt kérsz az ott tulajdonostól, jellemzően az kerületi önkormányzat. De egyébként ugye önkormányzatok, kerületi önkormányzatok és fővárosi önkormányzat is futtat olyan programokat, amiben létrehoz ilyen közösségi komposztálókat, és ezek a közösségi komposztálók jellemzően akkor működnek jól, hogyha alulról van egy olyan érdeklődő civil közösség, aki az élére áll. Tehát mi például csak akkor indítunk el egy ilyen történetet, hogyha látjuk, hogy van egy kemény mag, aki elszánt, és valaki jelentkezik komposztmesternek, amihez nem kell elvégezni semmilyen tanfolyamon vagy diplomát. Egyszerűen csak lelkesnek kell lenni, és össze kell szervezni a közösséget, és valamennyire ért. Tehát, hogy ez
a
nem a holdra szállás a rétegzés, de erről majd biztos a többiek.
De hogyha valahol megszűnik egy komposzt, mondjuk egy ilyen közösségi komposzt, akkor az azért van, mert mondjuk megszűnik a civil alulról szerveződés, vagy van valami egyéb oka. Mondok egy konkrét példát, ami engem rosszul érintett, és akkor fellozzuk itt, hogy nekem mik a sérelmény. Nem. Én nagyon sokat járok a hajógyári vagy óbudai szigetre, ahol emlékeim szerint még 2 évvel ezelőtt is volt egy nagy közösségi komposzt, és azt én eltűnni láttam. Viszont pont van egy olyan érzésem, hogy nagyon sok kutyás jár, és akkor, mivel én kutyás vagyok, azt gondolom, hogy valamivel tudatosabbak vagyunk, mint a nem kutyások, ugye? És mindegy, az egyik, hogy sokat járunk ugye a természetbe. És ezért szívesen elviszem a komposztomat is a hajógyári szigetre, beledobni a közösségi komposztba, de nem tudom megtenni. És hogy most nem konkrétan ennek mi volt az oka, de hogyha megszűnik egy közösségi komposzt, akkor azoknak a patkányok az okai, vagy az, hogy egyszerűen nincs komposztmester.
Volt olyan közösségi komposzt, ami azért szűnt meg, mert kezdetben borzasztó nagy volt a lelkesedés, és később ez így elpárolgott, és jellemzően azok a területek, ilyen a hajógyári sziget is, ahol nincsen nagyon a közvetlen közelében lakóterület nagy sűrűségben. Például ezért is jók a lakótelepi területek, mert hogy ott adott, és mindig van néhány hadrafogható ember, de mondjuk a Szent István Park is ilyen, ami ahol nagyon jól működik egy ilyen közösség. Tabánban is van egy ilyen komposztálunk, ahol szintén van egy nagyon erős kemény mag. Az Óbudai szigeten az a helyzet, hogy távolról kell mindezt csinálni, és egy idő után elfogyott a lelkesedés, viszont az meg tapasztalható, hogyha nincs egy olyan közösség, aki folyamatosan figyeli ezeket, hogy mi történik bele, mi történik a környezetében, előbb-utóbb szemetes ládának kezdik el nézni sokan. És akkor nincs értelme fenntartani, mert ennek adott esetben lehetnek mondjuk közegészségügyi kockázata is, hogyha olyan dolog kerül bele, vagy akár megmérgezi az egész közösség ilyen talajlakó életet, és akkor az nem egy komposztálódás irányába megy el, hanem valami egész a más irányba. És akkor nekünk azt mondjuk a hulladéktelepre, vagy adott esetben mondjuk veszélyes hulladékként valahol máshova kellene elszállítani. Uh-huh. Tehát az Óbudai-szigeten is kb. Ez történt. De egyébként volt olyan komposztálónk, amit azért lakossági panaszok sorozata miatt szüntettünk meg, pont az ilyen, hogy úgy gondolják, hogy ez egy patkányfészek.
Erről én kiírtam konkrétan cikkeket, és erről majd oszlassuk el a tévképzeteket. Akkor tényleg vannak olyan területek, ahova mi nem betonra le tudjuk tenni a komposztládát, és ennek az a funkciója, hogy akkor nekünk, de ha jól értem, akkor a komposztládában nekünk kell telepítenünk az élő lényeket, vagy azok nem, az magától jönnek?
Igen, tehát amint ott megjelenik a tápanyag, uh-huh. a természet csodája, hogy megjelennek a lebontó szervezetek. Uh-huh. És ezek a tápanyagok, ahogy az előbb is említettük, lehetnek zöld növényi, illetve barna jellegű fás anyagok. És amikor beszéltünk arról, hogy rétegezni kell, ezt a cél szolgálja, hogy ez vegyesen jelenjen meg ebben a komposztkeretben. Tehát mit tudom én, egy 10 centi levágott fűnyesedék, vagy falomb, utána egy barna korhat falevél réteg, aztán megint egy 10 centi ilyen zöld jellegű hulladék. Tehát így képzeljük el a rétegződést, hogy a rétegek maguk vegyes tápanyagot fognak biztosítani, és ez lehetővé teszi azt a bizonyos szén-nitrogén arány beállítását, aminek a megfelelő jelenlétében a megfelelő lebomlás fog elindulni, és akkor megjelennek az említett mikroszkopikus, majd pedig makroszkopikus élőlények. Ezeket az élőlényeket gyakorlatilag becsábítja a tápanyag, ami ott jelen van, és a nedvességgel pedig biztosítjuk az életfeltételüket, illetve a levegőztetéssel. Tehát amikor összeraktunk egy viszonylag nagy, mondjuk egy köbös kockányi, tehát 1 méterszer 1 méterszer 1 méteres mennyiségű szerves anyagot, akkor az elkezd dolgozni a benne levő mikroszkópikus élőlényeknek a hatására. Ez eleinte elkezd melegedni. Uh-huh. Elérheti a hőmérséklet akár a 65-70 fokot is, de semmi gond, mert ezáltal ez a tömeg egyfajta higienizáción megy keresztül. Tehát nem lesz fertőző az elkészült komposzt, mert ez a hőmérséklet szépen elpusztítja a kórokozó baktériumokat. Utána ez a hőmérséklet szépen lassan le fog csökkenni, és a külső hőmérséklettel párhuzamban eléri azt a középhőmérsékletet, ahol egy másfajta lebomlás, a gombák fognak megjelenni. A gombák működése hatására a cellulóz típusú anyagok fognak lebomlani. Ennek, amikor ez lezajlik, egy olyan 6-8 hét, látjuk, hogy össze fog rogyni ez a betáplált nagy mennyiségű szerves anyag, mert hisz a cellulóz részeket lebontják a gomba típusú élőlények. És amikor ez megtörtént, ez a térfogatroskodás, utána megjelennek azok a makroszkopikus élőlények, hogy a különböző férgek, az ászkák, a különböző százlábúk, ezerlábúk, a különböző ugróvillások, akik ezt a rengeteg-rengeteg tápanyagot, amit már előkészítettek a baktériumok, a gombák, fogyasztják, és miközben fogyasztják, a melléktermékükkel egy dús anyagot készítenek, és gyakorlatilag kialakul egy olyan ökoszisztéma ebben az egész szerves anyag tápkockában, amit ezek az élőlények fognak nekünk átalakítani. És amikor gyerekekkel a komposztálásról beszélgetünk, akkor szoktak rajta csodálkozni, hogy egy fél évvel, évvel ezelőtt beraktuk a falevelet, meg beraktuk a zöld füvet, és kijön egy barna föld, tehát mint egyfajta gyönyörűséges körforgás, átalakulás, mert igen, ez a tápanyag és ez az élő közösség létrehozza azt a termőtalajt.
És ehhez képest, hogyha ez a, ha a szerves hulladék bekerül a kommunális szemétbe és deponálásra kerül, ott nem tud megtörténni ugyanez a, ez a folyamat?
Hát ott nem.
Mert nincs meg a rétegződés, mert nincs átforgatva, mert nem minőségi humusz fog keletkezni.
Hát el tudjuk képzelni, hogy a kommunális hulladékban még mi minden van. Tehát inkább levegőtlenség van, inkább bűzösödés van, és inkább erjedés van minden más anyag mellett. Tehát amikor komposztálunk, akkor kifejezetten kérjük, hogy azt ne szemét lerakónak tekintsük, oda nem rakunk üveget, nem rakunk cserepet, nem rakunk műanyagot, semmit, mert azt szeretnénk, hogy egy jó minőségű termőtalaj legyen a végeredmény.
Igen, egyébként ez amúgy nagyon-nagyon érdekes és nagyon szép, ahogy elmondta Andrea, tényleg, csak hogy mennyire tudnak ehhez nyitottan hozzáállni a pedagógusok, mondjuk ennek a tudományos részéhez, mert pont ezt kérdezte Kata az előbb, és engem is ez érdekel, hogy azért nem kezdenek bele sokan, mert hogy amúgy ez így nagyon szép, de nagyon bonyolultnak hangzik. Hogy én hogy tudok eljutni ahhoz a folyamathoz, hogy ne kelljen azon gondolkodni, most mit is teszek a nem tudom mire rétegre arra, hogy ez kialakuljon, ebben van-e valami segítség, vagy, és mondjuk a pedagógusok ezt tényleg érdekel itt, mert hogy tanítjátok a gyerekeknek ezeket, hogy mennyire nyitottak, és mennyire tudják elsajátítani ezt.
Hát képzétek el, hogy 2011 óta van ez az országos komposzt ünnep kezdeményezés, a Humusz Szövetség és a Galgamenti Népfőiskola hozta ezt így tető alá, több más civil szervezet bevonásával. De már előtte, tehát az 1990-es évektől a komposztálás az benne van a köztudatban, sőt, az iskolákban is sok helyen megvolt. Tehát erre kifejezetten egy kutatást indítottunk, ilyen pedagógiai szempontból, hogy vajon ez a komposztálás mennyire idegen, avagy ismert. És az volt a tipikus végeredményének a kutatásnak, hogy igen, egy jól működő rendszer, amit a pedagógusok nagyon szívesen bevisznek az iskola falai közé, a tanterembe, mert a legjobban modellezi a körforgást. Úgy, hogy maximum egy kis földdel, meg egy kis kosszal jár. De meg tudom mutatni a gyerekeknek, vagy kiviszem őket az udvarra, és akkor együtt készítjük el. Úgyhogy igen, nagyon szeretik a pedagógusok. Eleinte, ha óckodás van, akkor mindig azt kérjük tőlük, hogy olvassanak utána. És a jelen net irodalom, az tele van a komposztálással kapcsolatos videókkal és ismertető anyagokkal, úgyhogy szinte Kánaán van e tekintetben, komolyan mondom, a közösségi média felületeken, és a legkülönbözőbb fajtája a komposztálásoknak kezd a köztudatba átmenni. Tehát nem csak, hogy na most akkor egy komposzt keretben, hanem a giliszta humusz készítés, a beltéri komposztálás, tehát egyre virágzóbb, konkrétan, egyre virágzóbb.
Olyan jó tüket hallgatni, és azon gondolkodom, hogy ha a gyerekeink mondjuk ezt már megtanulják, akkor felnőhet egy olyan generáció, és igazából erről szól a kérdésem, hogy ti mit tapasztaltok, hogy mennyire van lakossági szinten rend a fejekben, vagy mennyire kell azzal küzdeni, hogy olyan dolgok kerülnek akár a közösségi komposztokban, ami nem odavaló. És akkor itt nézek Ferencre is, aki ugye a kéken belül elég sok közösségi kert és közösségi komposztért felel, hogy mi a tapasztalat?
Nálunk elég jó a helyzet, mert a mi lakossági komposztálóink azok közösségi kertekben vannak. És úgy van a komposztfogadó megszervezve, hogy hetente egy-egy hétfői sötétedés előtti néhány órában fogadjuk a komposztot, és mindig van ott valaki a közösségi kertből, aki átveszi. Tehát semmi nem kerülhet ellenőrizetlenül a komposztba, hanem azt valaki olyan átnézi, aki előtte, mert minden évben tartunk ilyen komposztos oktatást a közösségi kertészeinknek, többnyire innen a humusztól a Merza Peti szokott jönni, és akkor ő elmeséli, hogy mi mehet a komposztba, mi nem mehet a komposztba, tehát már olyanok fogadják, olyanok veszik át, és olyanok rakják be a keretbe, akik ezt tudják. Viszont én itt azért még hozzátenném, hogy a tanítónéni, nem tudom, hogy tudja-e saját magától, vagy nem, de nem mondja el a gyerekeknek, és nem csinálja az iskolában. És tök fontos lenne, amit meg Sándor, te mondtál, hogy nem kell elvégezni komposztmesterképzést. Én 13-ban vagy 14-ben a Szike Egyesületnél végeztem egy ilyen komposztgazda képzést, és tök fontos volt, és tök jó volt. És az összes pedagógust elküldeném egy ilyenre, kreditpontokért, amit utána ő föl tud használni, és akkor van nem csak egy elméleti tudása, meg nem YouTube videóból látja, hogy mi is ez a komposztálás, hanem fog egy vasvillát a kezébe, oda megy és megforgatja, és tök más élménye lesz róla, és ezt a gyerekeknek is át fogja tudni adni. Egy YouTube videó alapján nem fog tudni komposztálni, mert ugye gyakorlati készsége nem lesz meg.
Hát nyilván először fel kell kelteni az érdeklődést, és akkor utána elkezd utána nézni. Mi ezt megtapasztaltuk, és különböző ilyen kérdőívek során, amikor visszakérdezgettünk ezekre a folyamatokra, azt tapasztaltuk, hogy az elsődleges félelmeik azzal voltak kapcsolatosak, hogy az élő lények benne, esetleg ő belőlük is undort, vagy nem tetszést váltanak ki, és ráfókuszáltunk a nem szeretem állatok fogalmára, és ha ezt sikerül feloldani a pedagógusba, onnantól kezdve ő lesz az, aki be tudja majd a gyerekek elé is vinni. Illetve óvonéni körében, amikor tapasztaljuk azt, hogy ő maga is fél ezektől a kis élőlényektől, akkor olyan jó gyakorlatokat hoznak, hogy az eszed el megáll. Hát jól van, akkor gyere, Pisti, mutasd már meg, te milyen bátor vagy, megmered fogni? És akkor jön a Pistike, és megfogja azt a kis földi gilisztát, vagy azt a kis pajort, és akkor az óvónéninek még se kellett megfognia, de bevonta a gyermeket.
Én az óvónénivel vagyok.
Szuper! Egyébként pont az jutott eszembe, mert nekem a legnagyobb problémát, miközben 13. kerületben élek, tehát nekem például a Szent István parki komposztáló az közel lenne, de mivel nincs benne a rutin, azért még sincs annyira közel, hogy csak leslattyogjak és ott van a bejárat, mégis nehézséget az megnehezíti, hogy miközben a szelektívet le tudom vinni a házaljába, miközben a sima kommunális le tudom vinni a házaljába, igazából a szerves hulladékot nem tudom levinni, de milyen jó lenne, ha lenne az iskolába, mert akkor reggel, amikor viszem a gyereket, most az jutott eszem, hogy ahogy te vitted a kutyát a hajógyári szigetre, de ez egy elég hülye hasonlat, de amikor bevinném a gyereket az iskolába, és ott le tudnám adni egyébként ezt a hulladékot, nehogy Isten ő adná le ezt a hulladékot, az egy tök, nem tudom, valami dolog lenne. Beszélgessünk már egy kicsit ezekről a közösségi kertekről, hogy mi ez, hogy néz ez ki, hogy alakul ki egy ilyen, miért kezdtétek el egyáltalán csinálni, ki a közönsége, mennyire népszerű?
A közösségi kert attól közösségi kert, hogy mi azt szoktuk mondani, hogy nagyjából 80% közösség és 20% kert. És a közösségfejlesztést, a közösségépítést azt a legtöbben megpróbálják elspórolni, vagy eszükbe se jut, hogy ezt egyáltalán csinálni kellene.
Hát ez nagyon nehéz ügy, mert ez igen, szóval neked az a tapasztalatod, akár nyugati példák, hogy egy kert igenis össze tudja hozni az embereket?
Abszolút igen, viszont úgy és azzal a modellel, ha az első perctől kezdve bevonjuk az embereket. Tehát nekem volt olyan saját tapasztalat is, de mondjuk az zuglói kerteket tudom említeni. Ott azzal kezdték, hogy még semmi nem volt, csak kinézték a helyet, és lehívták a környező házakból az embereket, plakátoltak, szórólapoztak, mit tudom, kiírták a közösségi médiába, hogy gyertek, mert azt tervezzük, hogy itt lesz egy közösségi kert. És az emberek elkezdtek érdeklődni, lementek, kimentek, beszélgettek, hogy legyen, mint legyen, mit tudunk ezzel kezdeni.
Oda paradicsom legyen, itt meg kakukkfű, ez.
Mik az ötletek, hogyan, milyen szabályokat alkossunk magunknak. Tehát az első perctől kezdve be voltak vonva abba, hogy hol legyen a kert, milyen legyen a kert, utána az építésébe, tehát kalákába megcsinálták, és elkezdték a sajátjuknak érezni. Közösségi tervezés során kitalálták, hogy milyen formában legyen az egész, hogyan legyen elrendezve. Közösségileg saját maguknak alkottak szabályokat, tehát nem fölülről lett egy ilyen önkormányzati szabályrendszer rájuk kényszerítve. Nyilván vannak alapvető elvárások, tehát ez a vadkendert nem ültetünk, meg ilyen triviális dolgok, amit muszáj belevenni egy-egy közösségi kertnek az alapelvei közé. De az, hogy mondjuk lehet-e dohányozni a kertben, vagy nem, sötétedéskor hazamegyünk-e, vagy nem, vannak-e nyílt napjaink, ezt minthogyha a közösség saját maga alakítja magának, akkor mire a kert átadója megtörténik, addigra van egy erős közösség. Ha nem történik meg, hanem van egy kész valami, ahova lehívnak bérlőket, és itt van egy ellenpéldám is, amit szeretek elmondani gyakran, a 11. kerületben mentem a civil rádióba a közösségi kerti témában beszélgetni, és nem pár hónappal korábban nyíltott a lakótelepen egy közösségi kert. És gondoltam, van egy kis időm, bemegyek. Volt ott 3 ember. Megpróbáltam velük beszélgetni. A 3 közül egyik se tudta, hogy ki lehet a másik 2. és az egész kertben nem volt egy pad, nem volt egy tűzrakóhely, és semmi olyan, ami közösségi funkciókra szolgált volna.
De akkor oda miért mentek le, akik ebbe a közösségi kertbe kertészkedtek?
Azért,
a kertélményért.
Megmondom őszintén, a közösségi kert szóról most itt Magyarországon nem az jutott eszembe, hogy közösség, hanem az, hogy van egy közös tér, amit többen ment, hogy ugye nyilván ilyen parcellákat kiveszünk, és az az enyém, de az egész az egy közös, tehát hogy mondjuk közösen használjuk az ásót, ami oda van rakva, vagy nem, mert ott a 13-ban így van, de szeretek jobban lenni a szomszédommal, de effektíve nekem sem jut eszembe azért, mert nem vagyok rá predesztinálva. Az
de
van,
lehet,
hogy
kikapcsolódni mész a kert, de hagyjon engem mindenki békén.
Megmondom és őszintén, és hogy nekem a közösségi kertekkel például van egy olyan hát viszolgásom, vagy nem is tudom, hogy vannak olyan kerületek, vagy annak olyan részek például a városban, ahol attól félek, hogy inkább tönkreteszik azt, amit én megcsinálok. Vagy a másik, vagy esetleg oda bejönnek olyan emberek, akik tönkretehetik az én kis kertecskémet.
És ezért nem
lehet, biztos, ez biztos, hogy így van, de na. Szóval szerintem sokan így vannak vele, mint én, mert egyetről a mizantróp Magyarországon.
Igen, épp ezt akartam megkérdezni, hogy mondjuk 10 közösségi kertből hánynál van az, hogy együtt építették fel, vagy hogy tudnak egymásról? Mik az arányok?
Nagyon kevés. Nagyon. Tehát itt Magyarországon ezek az arányok nagyon-nagyon rosszak. És tehát itt bár nem... Tehát mi azt szoktuk mondani, hogy a közösségi kert az mindig legyen politikamentes, mert az embereket úgy tudjuk összehozni, és nem elválasztani egymástól.
Hát ez kis hazánkban pillanatnyilag elég nehéz azért.
De tapasztalatom szerint, és itt muszáj kimondani azt, hogy addig, amíg egy közösség saját lelkesedésből meg tud építeni egy kertet X összegből, addig, ha ugyanezt az önkormányzat építeti meg, akkor az 8x lesz, és a 8x-nek a 4x része az valakinek a zsebébe fog eltűnni.
Oh my God, aha.
Vagy a kedvenceket bízzuk meg, a bevált kivitelezőt, aki meg vagy visszaoszt, vagy nem, de megkapja azt a munkát, amit egyébként nem biztos, hogy megkapna.
Nekünk két közösségi kertünk van, az a Sajonfővárosi Önkormányzatnak, és az is a közösségi költségvetésből lett megcsinálva. Az egyik az Uglóban van, a másik pedig a Hosszúréten 11. kerületben. Ezek nemrég készültek el, ott eredendően az volt a felállás, hogy legelőször ugye 16 helyszínt néztünk ki, különböző önkormányzatok ajánlottak fel helyszíneket, meg nekünk is volt egy pár, és az volt az alapfeltétel, hogy legyenek olyan alapinfrastruktúrák legalább közel, ahol mondjuk vizet tudunk fakasztani. Előny volt, hogyha körbe volt kerítve, mert akkor arra se kell a pénzt költeni. Ezek borzasztó kicsi összegből, tehát ugye ezek a közösségi költségvetési projektek, a nagy projektek 120 milliósak, a középsők azok 50 milliósak, és vannak még 10 milliósak, ezek ilyen, azt hiszem, hogy tehát 3 helyszínt jelöltünk ki, erre lett volna 50 millió, és végül 2 fért bele a 3 helyett, a harmadik, az a 8. kerületben lett volna, de ott kiderült, hogy egy itt az Aurora közelében, hogy az egy üres telek volt, de kiderült, hogy alá van pincézve, és olyan állapotban volt, hogy bármikor összeomolhat, és borzasztóan sok, tehát elvitte volna a teljes forrás.
Legyen inkább négy garázs, nem?
Nem, ezt nem adtuk föl, tehát megcsináltuk arra is a terveket, és átadtuk a helyi önkormányzatnak, hogy hát, ha tud forrásokat még szerezni, és azt remélem, hogy még abból is lesz valami. Tehát, hogy itt ugye bennünket köt az, hogy közbeszerzésen kell meghirdetni a tervezést és kivitelezést, és legolcsóbb ajánlat nyer, és mostanában azért egyre nagyobb a verseny. Tehát azt látjuk, hogy ahogy megyünk bele a gazdasági válságba, úgy egyre nagyobb árlejtést tudunk elérni. Tehát azt nem tudom most visszaigazolni, hogy eltűnik a zsebekben a pénz. Inkább kevés volt, mind a kettőre, és nagyon sokat a közösség adott még hozzá. De mi úgy kezdtük rögtön az első alkalmat, hogy felajánlottuk nekik, hogy ugye volt néhány ilyen közösségi kertet üzemeltető, többek között a Kék, az Uglóban is volt egy ilyen közösségi kertes csapat, akikhez lehetett csatlakozni, vagy pedig azt mondtuk nekik, hogy alakuljanak egyesületté. Uh-huh. És szabad az út, hogy melyiket választják, mind a ketten az egyesületi, saját egyesületi formát kezdték el választani.
Ez hogy nem mennyire képes Magyarországon a lakosság együttműködni.
De tehát, hogy azt viszont nagyon élvezettel vittük végig velük, hogy ők elkezdtek önmaguk beszélgetni arról, hogy milyen legyen a kert kialakítása. Nyilván a tervezők segítettek, de több verziót hoztak, és akkor egy ilyen iteratív folyamat eredményeként jött létre mind a két kert. Nyilván nem hibátlanul, meg hát sokszor érződik azért a pénzhiány, mert még ez is kellett volna, meg az is kellett volna, de hogyha egy közösség összeáll, akkor különösen, hogyha egyesületté formálódik, akkor előbb-utóbb elkezd maga is gondolkodni azon, hogy hogyan tud még esetleg külső forrásokat bevonni. Úgyhogy eleve abban voltunk érdekeltek, hogy ilyen közösségeket építsünk előbb, és aztán parkokat.
Egyébként egy ilyen közösségi kert esetében, ha pénzhiány van, akkor azt a közösség tagjai belenyúlnak a zsebükbe, és saját maguk finanszírozzák, és azt mondják, hogy oké, akkor én veszek ide egy ásót,
amúgy még ezen kívül a kihívások, gondolom nem csak pénzügyi kihívások vannak, akár mondjuk helyhiány, vagy nem tudom milyen kihívásokkal kell szembesülniük a használóknak.
Pénzhiány az többnyire nem szokott, tehát a mire azért egy kert megépül, addigra többnyire a szerszámok is ott vannak, ami hiányzik, azt azért a közösség összedobja, akár saját zsebből is. Ami kihívás elsősorban az, hogy városban nagyon kevesen tudnak abban gondolkodni, hogy a fenébe fogják megművelni ezt a földet. Tehát nagyon lelkesen.
De nem értenek hozzá? Azért?
Hát nem értenek hozzá, persze. Mert
hát akár én is kivehetnék, ugye?
És ez az, amit azért nagyon segíteni kell, és ez jó mondjuk az, hogy nekünk már van 15 év szakmai tapasztalatunk, meg vannak olyan kertészek, előadók, szakemberek, akik eljönnek, segítenek nekünk, és megmutatjuk az embereknek, hogy hogyan lehet. Tehát mi kezdve onnan, hogy mi az, hogy talaj, egyetem, miért talajba ültetek, és miért nem csak egy ilyen hidroponiás kádba ültetek valamit, odáig, hogy miért vegyszermentesen kertészkedünk, mert ez a mi közösségi kertjeinkben, bár amennyire tudom, azért a legtöbb városi, vagy talán minden városi közösségi kertben közös, hogy vegyszermentesen gazdálkodunk, odáig, hogy milyen növényeket érdemes egymás mellé ültetni, hogy ki is használjuk azokat a kis pici parcellákat, illetve, hogy védjék egymást. Tehát biztos sok mindenkinek már a könyökén jön ki, de sok mindenkinek meg újdonság, hogy vannak ilyen társnövények, amik segítik egymást fejlődését, vagy megvédik egymást a kártevőktől. És ezeket úgy mind el kell mondani. Illetve, ami egy iszonyatos nagy nehézség, és talán ez a nagyobb nehézség, a magyar társadalomban nincs benne az, hogy kezdeményezzenek. És tehát mi ugye alapvetően abból indulunk, hogy közösséget fejlesztünk, és megpróbáljuk bátorítani őket, hogy legyenek kezdeményező készek, legyenek ötleteik, mondják meg, hogy milyen típusú előadást hallgatnának egyáltalán, és a legtöbbször beleütközünk ilyen csöndfalakba. Mert az a civil társadalom, ami egyáltalán elkezdett valamennyire fölépülni a rendszerváltáskor, azt az utóbbi X évben, azt jó hókon nyomták, és leverték a föld alá.
Vagy elment a kedve az egészen.
Érdekes ez, amit mondasz, pont azért, mert van egy olyan aranyos példám erre, egyik nagyon jó barátnőm is, hogy az elmúlt 15 év miatt Franciaországban él, és de egy kis faluba költözött végül, pont a közösség miatt, mert ott a nagyvárosokban is ugyanez van. És képzeljétek el, hogy minden évben van egy kis temető, ez egy 200 fős falu, a kis falunak kis temetőjében minden évben ki kell gazolni. És minden évben más ház van, nem kijelölve, hanem megbeszéljük, hogy ki gazol, és mennek, és az a pár, vagy a család, a háza kigazolja a temetőt, és megcsinálják, és valakinél a templomkulcs van, és meg lehet, tehát, hogy egyszerűen az van, hogy nem tudom, hogy csak Magyarországon van-e, szerintem amúgy itt tényleg jellemző, hogy nincs civil kezdeményezés, de hogy látszik, hogy működik. És hogy ezt kéne valahogy feléleszteni az emberekben, ez tényleg egy, hát igazából fel is írtam amúgy magamnak, hogy a szemléletformálás, hogy ez végülis akkor ebben segít a közösségi kert, mert nem az van, hogy kis közösség alakul, vagy észreveszük, hogy alakulhat, és ezáltal már jobban megmerem kérdezni a szomszédomat, hogy elkérek tőle valamit, szüksége van-e valamire, mert szerintem ez az egész pont a kert tanít erre minket. Pont akartam is kérdezni, mit tanít igazából az embereknek a komposztálás, vagy a közösségi kert, hogy ki lehet ezt így mondani, vagy nagyon nyálas, vagy nem, de hogy azért ez nem csak azt tanítja meg, hogy komposztálni, hogy kell. Hanem, hogy
nagyon sokrétű.
Mint a komposzt, ugye? Mint a jó komposzt.
Igen. Épp ezen szoktam meglepődni, hogy a komposzt szinte az élet minden területén visszaköszön. Tehát a táplálékom függ tőle, hogy jó-e a termőtalajom. Az egészségem függ tőle, hogy jó táplálékon élek-e. Az egészségem annyiban is függ tőle, hogy rendszeresen mozgok-e, és foglalkozom-e a komposzt környéki kerti tevékenységekkel. Akkor ide vehetjük azt a szociális készségfejlesztést, hogyha kimegyek a kertbe, akkor nyilván kell segítség is nekünk, vagy nekem. Tehát akkor viszem a gyermeket, viszem az apukát, akkor együtt dolgozunk, a közös munkának van egy közös eredménye. Ez az óvodában meg tud jelenni ugyanígy, vagy az iskolában, mert családi napot szerveznek rá, és akkor feldolgozzák a kész komposztot, kihordják a növényekre, vagy létrehozzák még a kezdeti alapokat, összehácsolják a komposzt kereteket. Tehát nagyon sok közösségi munka végezhető e mentén, és közben beszélgetnek az emberek, és közben kapcsolatok születnek, és fantasztikus dolgok tudnak ebből kinőni szó szerint. Tehát magba, a mag úgymond szárba tud szökenni úgy, hogy a közösség közben fejlődik, és kapacit, vagy mindenki ebből pozitívumot hoz ki.
Ferenc, mi a tapasztalat? Népszerűbbek azok a közösségi kertek, ahol van komposztráda, vagy tök mindegy? Mindegy.
Nincs ilyen jellegű tapasztalatunk.
Hát gondoltam, az még egy ilyen plusz hozzátesz, hogy jaj, azért kezdek el ebbe a közösségi kertbe járni, mert fontosnak tartom a komposztálást, és akkor a zöld szemetemet oda viszem. Na jó, mindegy. Hát ezek szerint ezzel árnyékra vetődtem, mert nincs.
Igen, igazából mindegyik közösségi kertben van komposztáló, mert hogy...
Tényleg? Mert én láttam, amikor kilisztáztam ott, azt láttam olyat, amiben nem fogadtak komposztot. Én azt hittem, hogy ez vagy van, vagy nincs.
Ez a különbség, hogy fogadnak-e kívülről, vagy nem.
Ja,
de hogy oda bent kell, hogy legyen.
Hát,
persze. És aki már a kertközösség tagja, az nyilván otthonról is le tudja vinni. A nagy különbség az az, hogy a környékből befogadják-e, vagy nem. Ahol meg tudják szervezni, vagy van egyáltalán szándék arra, hogy megszervezzék, hogy legyen legalább heti egy ilyen pár órás komposztügyelet, ott megoldják.
Na, és akkor ez az, amiről már beszéltünk, hogy oké, vannak a komposzt ellenőrök, tudod, akinek odaadja és átválogatja, mi a tapasztalat, hány százalékát kell aztán elszállítani a csomagtartójába, a normális kukába. Jó teljesítünk?
Minimális, nagyon-nagyon minimális. Tehát azért az, aki már azzal a szándékkal megy, hogy én leviszem, az nagyjából képben is van bele, hogy mi előfordul, hogy kiveszünk egy kifli véget belőle, mert az nem odavaló, vagy banánhéjat, amit szintén nem.
Nem odavaló egy kifli vég, mondjuk például ezt én nem tudtam volna, hogy nem odavaló. Mert azért végig is egy növényi alapanyagból készült táplálék a kifli.
Egyébként én azt mondom, hogy egy otthoni komposztban még simán elfér egy kifli vég is, de az, amikor mi közösségi komposztot csinálunk, akkor nem szeretnénk olyan példát mutatni, hogy a legközelebb valaki 32 kifli véget hozzon le.
A béketéri Lidl ugye átdobja oda például.
Most, ha már itt arról beszélgetünk, hogy mennyire van képbe a lakosság, hogy mit lehet berakni, vagy mit nem lehet berakni, és rákanyarodnék a patkány ügyre, egy nagyon minőségi szaklapból a Metropolból sikerült egy idézetet hoznom. Konkrétan ez megjelent. Ez a komposztáló a homokozó mellett van, ahol sok kisgyermek játszik. Mi lesz, ha véletlenül megharap valakit egy ilyen bestia? Tehették volna valahová játszótéren kívül is, eleve én nem is tennék panellakások közé ilyet, hiszen rothadó növények vannak bennük, bűzlenek, és állandóan tele vannak legyekkel, bogarakkal, nyáron meg rothadt szagok vannak, és ezt kell szagolniuk az itt lakóknak. Panaszkodott a közelmúltban egy férfi a Józsefvárosi Önkormányzat által kihelyezett losonci téri komposztálónál. Uraim, hölgyem, a véleményekre vagyok kíváncsi, hogy lehetne meggyőzni a népeket arról, hogy nem erre jön a patka?
Meg amúgy még arról is, hogy ez nem csak egy belpesti liberális, nem is tudom micsoda találmány a komposztálás, mert azért itt felveti a cikk, hogy a baloldali vezetési önkormányzatoknál jellemző a komposztálás, ugye? Na, hát...
100 évvel ezelőtt nem tudom, hogy mennyi belpesti liberális létezett, de szerintem minden paraszti gazdaságban...
Nem volt kuka. Tehát igen, nem
igen, mindent újra hasznosítottak. Valóban mi is sokszor találkozunk azzal, hogy a legelső reakció egy ilyen közösségi komposztálóra az, hogy már büdös lesz. De valójában, hogyha tényleg csak növényi eredetűek, azok az anyagok, amit belerakunk, és mondjuk megfelelően időnként mondjuk egy lapátföld is rákerül, akkor a szakhatás az egyszerűen nem létezik. Tehát én otthon is komposztálok közel a saját teraszomhoz, és egyáltalán még a legnagyobb nyári melegben sem érződik ez a történet. Az állatoknak a megjelenése az már egy másik téma, mert ahogy itt elhangzott, a komposztálódás során melegszik, és ez télen nagyon sok állatnak menedéket nyújt, melegvérű állatoknak, például egércsaládok azok kifejezetten szeretik a mi komposztot. Igen, tehát sünök, meg mókusok, meg minden egyéb, ami keresi ezt a meleg kuckót, és hát a patkányok is melegvérű állatok, tehát nyilván fogják keresni ezt a történetet, de nem enni járnak oda, mert jellemzően nem növényi eredetű tápanyaggal táplálkoznak,
hanem a
meleg miatt.
Igen,
így van, csak hát nincs olyan szép szőrös farka.
Igen, igen.
Valójában az van, hogy itt sokszor a közterületekre kihelyezett komposztládáinkat éppen ezért egy ilyen hálóval erősítjük meg, ami meggátolja azt, hogy nagyobb testű állatok be tudjanak költözni, tehát ezzel lehet minimalizálni ezt a történetet. Nyilván muslinca az van, de hát az legyen is, tehát igazából az csak a komposztláda környékét érinti. Én igazából itt azt tapasztalom, hogy a városi embereknek van egy része, aki eljutott a biofóbiának egy olyan fokára, hogy már újra kell neki tanulnia a természettel együtt élni, és inkább ezekből a fóbiákból fakad ez a történet. Az, hogy rákerült ez a politikai máz, ez szerintem ez egy ilyen nagyon múló divat.
Én azt
gondolom, hogy itt Budapesten is egyébként vannak nagyon jó jobboldali vezetésű kerületek, ahol szintén vannak közösségi komposztálók, vagy közösségi kertek, tehát hogy ez nem egy baloldali, nem egy baloldali issue. Szóval én azt gondolom, hogy az embereket megtanítani egy kicsit a természettel újra együtt élni, az egy közös felelősség.
Épp ez jutott nekem is eszembe, hogy beszélt, hogy úgy óckodunk mindentől, ami kicsit is koszos, meg bogarakkal jár, meg szaga van, meg hője van, mert hogy dől ránk a mindenféle médiából, hogy egyébként egy fenyőfának úgy kell kinézni, hogy teljesen szabályos patent díszek vannak rajta, és a környezetében nincsen ilyen vizuális zavaró elem, mint mondjuk egy másik élőlény. És hogy ezzel lehet valamit kezdeni, vagy ezzel ti nap mint nap szembesültök, hogy ez egy ilyen áthatolhatatlan
hogy nem szép komposztálni.
Hogy az embereket újra meg kell győzni arról, hogy ami természetes, az nem mindig hibátlan, és hogy lehet az egy kicsit csúnya, meg lehet neki szaga, szóval nem ezt az ilyen delikát kiveszem, és egyformát.
Az eldeformált paradicsomot már be át se veszi a hipermarket, mert ugye nem fogja tudni eladni.
Szóval szerintem ez nem teljesen áthatolhatatlan az a történet. Nekem csak 20 évembe került, hogy az anyósomat meggyőzöm, hogy nem égetni kell a leveleket, hanem lehet azt komposztálni, de 20 év alatt eljutott a füléből az agyába, tehát, hogy ez
és most már boldogan együtt komposztálni?
Így van, igen.
Óriási. Hát ez figyelj, szerintem ez egy szuper eredmény.
Innen is üdvözöljük majd.
Ugyanez a történet a diófa levéllel. Tehát ki van kiáltva a bizonyos magas rétegekben, hogy a diófa levéllel mennyi sok probléma van, lebomlik az a bizonyos juglon, és le fog az annyira bomolni, hogy nem fog gondot okozni. Tehát, hogyha az egyetemi kísérletekre visszautalunk, akkor egy olyan bő 6-8 hónapos komposztálás után tökéletes diófa levél komposztot lehet előállítani, úgy, hogy gyönyörű paradicsomok fognak benne nőni. Tehát, hogy nem szabad így kikiáltani valamit.
Apropó, mit csinál az ember a városba a komposzttal? Mármint, hogy vagy az elkészült humusszal. Tehát a komposztból kinyertük ezeket a varázslatos anyagokat, amiről roppant plasztikusan beszéltek 40 perce. Én az 5. emeleten mihez kezdek ezzel?
Virágot ültem.
Az 5. emeleten is van balkonod.
Ez igaz.
Vagy adott esetben vannak szobanövényeid, amik meghálálják, hogyha időnként tápanyagot kapnak. Tehát, hogy jellemzően egyébként a mi közösségi komposztálónk azok úgy működnek, hogy nem a környező közpark, vagy nem feltétlenül csak a környező közparknak a fűnyesedéke, meg a lombja kerül bele, hanem jellemzően háztartási zöld hulladék, és ezt azzal a céllal hozzák oda az emberek, hogy amikor elkészül a komposzt, akkor a kész komposztot hazaviszik, és nem mondjuk elmennek egy barkácsáruházba, vagy egy garden centerbe, és kifizetnek több ezer forintot ilyen zsákos komposztért, hanem saját maguk megtermelték maguknak ingyen a komposztot, és hazaviszik.
Igen, szóval tök szürreális, hogy egy olyan ügyről beszélünk, ami minden pontján tök jó mindenkinek, nem? Tehát, hogy olcsóbb, környezetbarátabb, eredményesebb, mindenki, és mégis, ha jól értem, azért ez nem egy ilyen evidencia pillanatnyilag 2025-ben Magyarországon, vagy Budapesten, vagy a nagyvárosokban, hogy hajrá, emberek, komposztáljunk.
Hát nem, sőt annyira nem, hogy gyakorlatilag a kertvárosokban még mindig az a általános tapasztalat, hogy a legtöbben zöld zsákokba gyűjtik a lomblevelet, vagy a fűnyesedéket, kirakják, és hagyják, hogy dízelüzemű járművekkel elvigyék valakik puszta zámorba, ahol utána az fog történni, hogy lepakolják, az a magyar állam tulajdonává válik, már előtte is, mert most már a MOHU is a magyar állam cége, de hogy nem az történik, hogy a mondjuk biogázt fejlesztenek belőle, hanem egy másik kamion meg visszapakolja egy másik kamionra, és újra keresztül Budapesten mondjuk elviszik Gyöngyös Viszontába, és elégetik.
Nálunk a 13. kerületről tudok beszélni, hogy hónapokig kint vannak azok a zsákok, amiket én szerintem az önkormányzat gyűjt össze, leveleket, ugye a dolgozók, most már a MOHU, bocsánat, igen, de ki van tévés, minden kutya lepissili, mint ezek a zsákok, amik teli vannak levéllel, fehér nálunk a 13-ba, vagy lehet a MOHU miatt fehér, és ott vannak, biztos, hogy hónapokig, mert minden nap lemegyek, és látom. És ott vannak, és nem viszik el őket, annál még az is jobb lett volna, nem, hogyha ott marad a földön.
Igen, de a legjobb az lenne, hogyha mondjuk otthon lenne egy komposztkeret, és beleraknák, mert akkor tényleg nem az lenne,
igen,
hogy utána...
Tudod, az utcán azért az nagyon-nagyon-nagyon távol van tőlünk, hogy valaki lemenjen összegerebíz, és felvigye az emeletre. Vagy bevigye az udvarra, bocsánat, bevigye az udvarra. Na.
Nem kell az emeletre, tehát hogy én jellemzően ilyen kertesházi vagy kertvárosokról beszélek, de társasházaknál is a belső udvarokról beszélek, ahol egy négyzetméter...
Figyelj, bocsánat, hogy beszólok, de például itt a cikk, ami ugyanebben a cikkben volt, ugye Kata talán, van egy nagyon jó idézet a Magyar Közös Képviselők Egyesületének vezetőjéről, hogy a társasház udvarára akarsz ilyet létesíteni, gondolom, hogy kell hozzá a mindenkinek hozzájárulása. Utcaszerte terjengő büszke seríti meg a Teleki téri park szélére telepített közösségi komposztáló mellett élők életét is. Nem egyeztettek a lakókkal, nem lehetne, hogy ilyen nyitott komposztálók legyenek, ezt mondja ő, Weisz Gábor, a Magyar Közös Képviselők Egyesülete.
Ez egy politikai kampány része. Hát igen, tudjuk.
Szóval tehát részben elképzelhető az, hogyha ez egy közös olyan területen van, ahol bárki beledobálhat bármit, és ennek nincsen felügyelete, egy olyan civil közösség, aki komposztmester, stb. Időnként átnézi, akkor elképzelhető, hogy valami olyan kerül bele, ami miatt büdös. De hogyha ez csak növényi eredetű anyagok, ez nem fordulhat elő, még egyszer mondom, és mondjuk egy zárt társasházi közös kertben, ahol mindegyik kertnek van egy félreeső, egy négyzetméterre a létesíthető, egy ilyen komposztkeret, a bűzhatástól biztos, hogy nem kell félni. Attól, hogy időnként mondjuk megjelennek melegvérű állatok, akik be akarnak költözni, azt meg lehet úgy oldani, hogy olyan komposztkeretet használunk, ami ettől valamennyire védi a...
Igen, szóval ebbe ez a nehéz, hogy hiába politikai lejárató kampány, ettől még nagyon sok emberhez ez az infó jut el, és még akár egy tájékozottabb, alapvetően környezetvédelemre nyitott embernek is az lesz csipőből a reakció, hogy jaj, hagyjuk már ezt a komposztot, mert... bogarak, büdös állat, és ez nagyon nehéz átörni, és ezért dühítő extrán, amikor politikai ügyet csinálunk alapvetően egy környezet.
Csak jellemzően. Ugyanezek az emberek nem gondolják végig, hogy az ő közös kertjük, vagy a saját kertjük esetében, hogy az a lomb, vagy az a fűnyesedék, ami ott megtermelődött, az valójában kiszívja az összes tápanyagot a talajból, és ezt valamilyen módon vissza kell pótolni. Tehát a talaj életet folyamatosan éltetni kell, és ebből a körforgásból, hogyha kivesszük ezeket az anyagokat, és elszállítjuk, akkor borzasztóan rosszat teszünk a kertünknek, ezt utóbb érzékelni is fogják, mert rosszul fejlődnek a növények, és akkor majd elmennek egy bevásárlóközpontba, és drága pénzen hazahozzák a talajpótló anyagot, ahelyett, hogy ezt saját maguk ingyen, a természet ingyenes szolgáltatásaival megtermelnék. Tehát én elárulom itt országvilág előtt, hogy én a szomszéd kirakott zöld zsákját azt el szoktam lopni, és szintén komposztot szoktam belőle csinálni. A zöld zsákot természetesen visszarakom, hogy újra föl tudja használni, mert az pénzbe kerül. Tehát ezt a játékot játsszuk, ő mindig kirakja és elviteti. Hát itt is lehet, hogy el kell telni 20 évnek, mire rájön, hogy hát lehet, hogy nem véletlenül tűnik el az időnként, és valaki használja, és lehet, hogy nekem is használhatnám.
Ez egy szuper jó ötlet. Lopkodjuk másnak a zöld zsákjából el a szemetet, de ha már itt tartunk, eljárt nagyon az időnk. Én szerintem még órákig nagyon szívesen beszélgetnék veletek, de ha már ez felmerült, nagyon kíváncsi vagyok, hogy és mindenkitől várnék egy választ. Szerintetek mivel lehetne igazán jól népszerűsíteni a komposztálást? És egyébként mennyire vagytok optimisták vagy pesszimisták ez ügyben, hogy mennyire lesz, mennyire megy pozitív irányba a komposztálás népszerűsége, és akár egyébként a bolygó állapota, tehát hogy... Merítem még így egy ilyen övön aluli hardcore ninja kérdést.
Én látok azért jó kezdeményezéseket, most ilyen komposztóvi, meg komposztiskola, meg hasonló programok, amik tök jók. Valahogyan erre a szülőket is rá kéne venni, hogy egy szülői értekezlet, vagy valamilyen alkalommal megmutatni nekik is ezeket a komposztálókat. Tehát azért az iskola, az oktatási intézmény egy olyan pont, ahol nagyon sok ember megfordul. És hogyha értelmesen szólnak hozzá, akkor könnyen meg is jegyzi, és meg is tanulja, és meg is érzi, hogy nem büdös. Uh-huh. Meg is látja azt, hogy jé, nincs benne patkány, meg, tehát az összes ilyen kifogást ezt lehet kezelni helyben. A bolygó állapota az egy másik kérdés, tehát azt a komposztálással nem fogjuk tudni megoldani, ahhoz még nagyon-nagyon sok minden kellene.
És pesszimista vagy, vagy azt reméled, hogy majd lesz annyira kreatív az emberiség, hogy valahogy ezt megoldja?
A kreativitásban még nem is annyira lenne hiány, én inkább azt látom, hogyha az elmúlt évtizedeknek az emberi viselkedését projektálom ki a következő évtizedekre, akkor itt nem lesz változás, tehát rohanunk bele a katasztrófába.
Én nagyon hiszek én is ebbe az iskolai történetbe. Ha bemegyek a gyerekem iskolájába, és megpróbálok ez ügybe intézkedni, segítetek?
Nagyon szívesen.
Mindenki hallotta? Igen? Andrea?
Én nagyon bízom a gyerekekben, és nagyon bízom a pedagógusokban. Azt látjuk a komposzt ünnepen keresztül, hogy igenis el lehet érni a gyerekekhez, és képzeljétek el, hogy mesét írtak, például Tábit Maja a Komposzt című kis meséjében azt írja le, hogy egy idős néni oda-vissza van a növényekért, és szinte beszélget velük. És az idős néni környékén megjelennek a tündérek, és szólnak a néninek, hogy a te szíved nélkül nem kelt volna életre a komposzt. Úgyhogy van jövő. Én azt mondom.
Jó ezt hallani. Igen.
Mi meg azt próbáljuk, hogy mintát akarunk mutatni a általunk üzemeltetett közparkokban, és egyre több olyan üzemeltetésből fakadó eljárásrendünk van, amiben például a zöld hulladékkal, akár komposztként, akár fadarálékként, akár helyben ott hagyott televényként fog találkozni a parklátogató. Ezeket ki fogjuk táblázni, egyre több ilyen parkrészletet fogunk létrehozni, és nyilván ebben majd fognak csodálatos metropolcikek is születni ebből a történetből, de nekünk az a tapasztalatunk, hogy egy-egy ilyen újítás után ezek a úgymond negatív reklámok legalább fölviszik egy olyan szintre a történetet, hogy olyan újságírók is érdeklődnek, akik nem feltétlenül ezen a színvonalon írnak cikkeket, és akkor szélesebb körbe el tudjunk magyarázni, hogy ez miért van.
Média és kommunikáció ebben hiszel, hogy ezzel lehet érni a kettőnyet. Marci, neked van valami ötleted? Mivel lehetne ezt ilyen vonzóvá tenni a komposztálást?
Én abszolút ezt gondolom, hogy meg kell mutatni a közösségi médiában, mint mindent, mert ott pörög a legjobban, és természetesen amúgy utána, hogyha valaki érdeklődik, akkor legyenek olyan szakemberek, akikhez nagyon könnyű fordulni. Sajnos lejárt az időnk, de fantasztikus vendégeink voltak. Nagy Andrea, Kling Ferenc és Bardóczi Sándor, köszönjük szépen, hogy itt voltatok, meg hogy mi is itt lehettünk.
Így van, nagyon szépen köszönjük a Humusz Szövetségnek, hogy meghívott bennünket, ahol Marci egyébként, most nem árulok el talán titkot, fürdősót készített a közönséggel, én pedig gyerekeknek olvastam Fodor Andrea Zita Pajó Rég kalandok a komposztban című mesekönyvéből. Nagyon jól éreztük itt magunkat.
Itt még lesznek kérdések, azokat sajnos a rádióhallgatók nem hallatják, nagyon sajnáljuk, de ne felejtjék.
Igen. A fesztiválra.
Viszont ne felejtjék, hogy mostantól minden szombaton 18 órától találkozhatnak az Ember a Földön a Klubrádióban, szóval tartsanak velünk jövő héten is, mert szerintem akkor is meg fogja érni.
Köszönjük a figyelmet. Viszonthallásra.
Viszonthallásra.
Ember a Földön.